Szemmel láthatólag nincs semmi kétsége afelől, hogy Arundel kisasszony természetes halállal halt meg. Poirot nem szólt erre semmit. Egy taxit intett oda, és a sofőrnek bemondta a címet. Durham szálló, Bloomsbury. Mrs. Tenios. Egy úr keresi, asszonyom. A nő, aki a Durham szálló írószobájának egyik asztalánál ült és írt, hátranézett, majd felállt és tétován közeledett felénk. Mrs. Tenios éppen úgy lehetett 32 éves, mint 38. Magas, sovány, fekete hajú nő volt, szeme kissé kidüllett, arca gondterheltségről tanúskodott. Divatos kalapot viselt, amelyet azonban roppant ügyetlenül tett fel. Ruhája gyűrötten lógott rajta. Nem hiszem, hogy... kezdte bizonytalanul. Poirot meghajolt. Éppen most jövök a kegyed unoka testvérétől, Miss Teresa Arundeltől. Volna ideje, madame, néhány perc beszélgetésre? Mrs. Tenios bávatagon körülnézett. Poirot egy bőrkanapéra mutatott a szoba túlsó végében. Amíg arra felé tartottunk, egy vékony hang sivított utánunk.
– Anya, hová mész?
– Csak oda, folytasd a leveled, drágám! A vézna, 7 éves forma kislány, megint neki veselkedett a láthatólag nehéz műveletnek. Még a nyelvét is kinyújtotta a fogalmazás hevében. A szoba túlsó vége néptelen volt. Mrs. Tenios leült, mi is letelepettünk. Kérdő tekintetet vetett Poirotra. Az ügy kedélyt nagynényének, Miss Emily Arundelnek a halálával van kapcsolatban. Képzelődnék, vagy csak ugye a riadalom szökött a düllett fakó szempárba? Tessék! Arundel kisasszony röviddel a halála előtt megváltoztatta a végrendeletét. Az új végrendeletben mindent Miss Wilhelmina Lawsonra hagyott. Azt szeretném tudni, Mrs. Tenios, csatlakozik-e unokatestvéreihez, Miss Teresa és Mr. Charles Arundelhez, akik megpróbálják megtámadni a végrendeletet. Oh, Mrs. Tenios mélyet sóhajtott. De hát nem hiszem, hogy lehetséges. A férjem megkérdezett egy ügyvédet, és úgy látszik az a véleménye, hogy okosabb, ha nem is próbálkozunk. Az ügyvédek igen óvatosak, madám. Szívesebben kerülik el a pereskedést. Bizonyos esetekben azonban érdemes vállalni a kockázatot. Én magam nem vagyok ügyvéd, ezért más szemszögből tekintem a dolgot. Miss Arundel, mármint Miss Teresa Arundel hajlandó a harcra. És ön?
Én? Ó, nem is tudom.
Idegesen tördelte a kezét.
Meg kell kérdeznem a férjemet.
Természetesen meg kell beszélnie a férjével, mielőtt bármit is határozna. De hogyan vélekedik kegyed erről az ügyről?
Igazán nem is tudom.
Mrs. Tenios még aggodalmasabban nézett Poirotra.
Teljesen a férjemtől függ.
Igen, igen, madame, de mit gondol a dologról?
Nem hiszem, hogy nagyon tetszik a gondolat,
mondta tétován Mrs. Tenios.
Végtére is, ha Emily néni úgy határozott, hogy nem a családra hagyja a pénzét, ezt el kell fogadnunk.
Ön tehát nem keseríti el a dolog?
Dehogy is nem.
Pír futotta el az arcát.
Nagyon igazságtalannak tartom, és teljesen váratlanul ért. Egyáltalán nem jellemző Emily nénire. Nagy méltánytalanság a gyerekek iránt.
Úgy véli tehát, hogy nem jellemző Arundel kisasszonyra?
Egészen különös. Szinte hihetetlen.
Nem lehetséges, hogy nem szabad akaratából cselekedett? Hogy illetéktelen befolyás érvényesült?
Nem igazán hiszem,
mondta lassan Mrs. Tenios,
hogy Emily nénit bárki is befolyásolhatta volna. Annyira határozott öreg hölgy volt.
Miss Lawson pedig nem nagyon erős egyéniség, fűzte hozzá Poirot.
Nem, valóban, de nagyon kedves teremtés. Persze nem nagyon okos, de igazán roppant kedves. Részben ezért is érzem, hogy aljasság volna megtámadni a végrendeletet. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy Miss Lawsonnak semmi része sincs abba, hogy Emily néni így hagyatkozott. Miss Lawson kénytelen volna bármiféle intrikára, cselszövésre. Méltánytalan dolog bírósághoz fordulni, és alig, hanem igen költséges, nem?
Valóban, madam, költséges volna.
És nyilván nem is járna eredménnyel. De beszéljen kérem a férjemmel, neki sokkal több érzéke van az ilyesmihez.
Mit gondol, asszonyom? Kérdezte kis hallgatás után Poirot. Mi volt az oka a végrendelet megváltoztatásának?
Fogalmam sincs,
suttogta zavartan Mrs. Stenius. Közöltem már önnel, asszonyom, hogy én nem vagyok ügyvéd. Ön azonban nem kérdezte meg, mi a foglalkozásom. Detektív vagyok, és Emily Arundel kisasszony röviddel a halála előtt levelet írt nekem. Mrs. Stenius előrehajolt, kezét görcsösen összekulcsolta.
Levele? A férjemről?
Poirot egy-két percig némán nézte, majd lassan megszólalt. Sajnos pillanatnyilag nincs módon válaszolni erre a kérdésre.
Tehát a férjemről szólt?
Csattant fel Mrs. Stenius.
Mit írt? Biztosíthatom, Mr. nem is tudom, hogy hívják.
Poirot a nevem. Hercule Poirot.
Biztosíthatom, Mr. Poirot, hogy akármit is írt nagynéném abba a levélbe a férjemről, nem felelt meg a valóságnak. Azt is tudom, kisugalmazta azt a levelet. Már csak azért sem akarok csatlakozni Terezának és Charlesnak semmiféle akciójához. Tereza soha sem állhatta a férjemet. Miket mondott rá? Tudom, hogy miket mondott. Emily néni előítélettel viseltetett a férjem iránt, mert nem angol, és ezért elhitt mindent, amit Tereza mondott róla. Pedig nem igaz, Mr. Poirot. Becsület szavamra mondom, hogy nem igaz. Anya, kész a levél!
Mrs. Stenius sietve megfordult. Gyengéd mosolyjal elvette kislányától a levelet.
Igazán nagyon szép, drágám, és milyen gyönyörűen lerajzoltad a mi kiegeret. Most mit csináljak, anya?
Szeretnél venni egy képes levelező lapot?
Tessék, itt a pénz, menj ki a halba ahhoz a bácsihoz. Válasz ki egy szép lapot, és írd meg Szelimnek.
A kislány kiment. Eszembe jutottak Charles Arundel szavai. Igen, Mrs. Stenius szemmel láthatólag odaadó anya és feleség. Azon kívül valóban hasonlít a fülbemászóhoz. Ez az egyetlen gyermeke, madam?
Van egy fiam is. Most éppen nincs itthon. Elment az édesapjával.
A gyermekeket nem vitték magukkal Zöldlom villába?
De néha. A nagynéném már igen idős volt, és a gyerekek fárasztották. De nagyon kedves volt, mindig szép karácsonyi ajándékokat küldött nekik.
Nézzük csak, mikor láttak egyet utoljára Emily Arundel kisasszonyt?
Úgy 10 nappal a halála előtt.
Kegyed, a férje és a két unokatestvére valamennyien együtt voltak odalent, igaz?
Nem, az azelőtti hétvégén volt, húsvétkor.
És ön meg a férje húsvét utáni hétvégén is len voltak?
Igen.
Arundel kisasszony akkor jó egészségnek és jó hangulatnak örvendett?
Igen, nagyjából olyan volt, mint máskor.
Nem volt beteg, nem feküdt?
Feküdt, mert előzőleg elesett. Azonban, amikor ott voltunk, lejött.
Mondott valamit arról, hogy új végrendeletet készített?
Nem, semmit.
És ugyanúgy viselkedett, mint máskor? Mrs. Stenius ezúttal hallgatott egy keveset. Csak azután válaszolt.
Ugyanúgy.
Alig, ha nem Poirotnak is ugyanaz a gondolat fordult meg a fejébe, mint nekem. Mrs. Stenius nem mond igazat. Barátom egy percnyi hallgatás után megszólalt. Amikor azt kérdeztem, Arundel kisasszony ugyanúgy viselkedette, mint máskor, arra gondoltam, hogy kegyeddel, személy szerint milyen volt.
Ó, Emily néni, nagyon kedves volt, vágta rá Mrs. Stenius. Nekem ajándékozott egy kis gyöngyös gyémántos mertűt, és mindegyik gyereknek küldött 10 shillinget.
És a kegyed férjével hogyan viselkedett? Mint mondja, az unoka testvére Tereza Arundel be akarta feketíteni dr. Stenius-t a nagynényük előtt.
Hát igen, Emily néni egyszerre barátságtalan lett a férjemmel. Roppant fura volt a magatartása. A férjem rendelt neki egy különleges keveréket az emésztés serkentésére, még a patikába is maga ment el érte. Emily néni persze megköszönte, igaz, nagyon merevem. Később pedig a saját szememmel láttam, amint az egész üveg orvosságot kiöntött a mosogatóba. Szerintem igazán csúnya hálátlanság volt.
Mikor tértek vissza Szmirnába, madam? Változtatott témát Poirot.
Néhány hét múlva. A férjem... De nézzék csak, ott jön a férjem Edvárddal.
Dr. Ténios. Bevallom, ugyancsak meglepődtem, amikor megpillantottam Dr. Ténioszt. Képzeletemben mindenféle sötét tulajdonsággal ruháztam föl. Barna bőrű, bozontos sörényű, komorképű, nagyszakállú, gyanús idegennek véltem. Ehelyett egy gömbölyded, vidám, barna hajú, barna szemű férfi állt előttünk. Volt ugyan szakálla, de takarosan nyílt, ápolt kis művész szakáll csupán. Tökéletesen beszélt angolul, kellemes volt a hangja. Jól illett humorérzékéről tanúskodó vidám arcához.
Megjöttünk,
mosolygott feleségére. Edward el volt ragadtatva a föld alatti vasúttól. Eddig még csak az emeletes autóbuszt ismerte. Edward hasonlított édesapjához, de ő is, a húga is meglehetősen idegesnek tetszett. Már értettem, miért emlegette őket Peabody kisasszony, mint olajos bőrű gyerekeket. Mrs. Ténios láthatólag ideges volt férje jelenlétében. Kisé hebegve mutatta be Poirot. Rólam tudomás sem vett. A név hallatára Dr. Ténios felkapta a fejét. Poirot? Monsieur Hercule Poirot? De hiszen ezt a nevet jól ismerem. És minek köszönhetjük a látogatását, Monsieur Poirot?
Egy nemrég elhunyt hölgy, Miss Emily Arundel dolgában járok, felelte barátom.
A feleségem nagynénje. És mi az a dolog?
Bizonyos kérdések merültek fel a halálával kapcsolatban, kezdte lassan Poirot.
A végrendeletéről van szó, Jacob, szólt közbe hirtelen Mrs. Ténios. Monsieur Poirot Terezával és Charles-szal tanácskozott.
Dr. Ténios magatartása megváltozott, hangjából eltűnt a feszültség.
Ó, a végrendelet, szólt, miközben letelepedett. Igen, különös végrendelet, de hát nem rám tartozik az ügy.
Poirot beszámolt, sajátos módon az igazságtól némiképp eltérően, az Arundel testvérekkel folytatott beszélgetésről, és óvatosan célzott a végrendelet netáni megtámadására.
Érdekes, amit mond, Monsieur Poirot.
Egyetértek önnel, valamit valóban tenni kellene. Fel is kerestem egy ügyvédet, de nem bátorított.
Az ügyvédek már... mondtam a felesége ő nagyságának, óvatosak. Nem szeretnek kockázatot vállalni. Én azonban másképp gondolkodom. És ön?
Dr. Ténios felnevetett.
Ó, én nem húzódom némi kockázattól. Soha sem is tettem. Igaz, Bella?
Rámosolygott a feleségére. Az idegesen viszonozta a mosolyt. Ténios ismét Poirothoz fordult.
Meggyőződésem, hogy amikor a végrendelet készült, az öreg hölgy nem volt beszámítható. Az a Lapson nő igen okos és ravasz teremtés.
Mrs. Ténios kényelmetlenül fészkelődött. Poirot gyors pillantást vetett rá.
Kegyednek más a véleménye, madam?
Mindig nagyon kedves volt velünk, de okosnak igazán nem mondanám.
Azért kedves te veled, mondta Dr. Ténios, mert nincs tőled félnivalója, drága Bellám. Téged könnyű megtéveszteni. Velem egészen más a helyzet. Engem nem állhat, és ezt nem is titkolja. Mondok egy példát. Amikor ott vendégeskedtünk, az öreg hölgy leesett a lépcsőn. Ragaszkodtam hozzá, hogy a következő hétvégén lemenjünk, és nézzük meg, hogy van. Miss Lawson mindent elkövetett, hogy megakadályozza a látogatásunkat. Ez ugyan nem sikerült, de láthatólag nagyon bosszankodott. Amire csupán egyetlen oka volt. Ki akarta sajátítani magának az öreg hölgyet. Kegyednek is ez a véleménye, madam? Fordult Mrs. Téniushoz Poirot.
Dr. Ténios azonban nem hagyta szóhoz jutni a feleségét.
Bella nagyon is látszívű, mondta. Ő senkiről se tételezne fel rossz indulatot. Én azonban meg vagyok róla győződve, hogy igazam van. Mondok önnek még valamit, Monsieur Poirot.
Tudja, mivel kerítette a hatalmába az a nő Arundel kisasszonyt?
Spiritizmussal. Gondolja?
Egészen bizonyos, kedves barátom. Nem egyszer láttam ilyesmit.
Az emberek roppant hiszékenyek, kivált Arandel kisasszony korába. Fogadni mernék, hogy így ültették el a fejébe a gondolatot. Ön valamilyen szellem, valószínűleg a néhai édesapáé, megparancsolta, hogy változtassa meg a végrendeletét, és hagyja a pénzét arra a Lawson nőre. Miss Arandel beteges volt, hiszékeny. Mrs. Tenios megmoccant. Poirot gyorsan felé fordult. Lehetségesnek tartja, asszonyom? No, mondd csak el, amit gondolsz, Bella, biztatta a férje. Bátorító pillantást vetett az asszonyra. Az nyugtalanul viszonozta a pillantását. Némi tétovázás után szólalt csak meg.
Én nem igen tudok ezekről a dolgokról. Bizonyára igazad van, Jacob.
Önnek is ez a véleménye, Monsieur Poirot? Nem lehetetlen, hogy így történt, bólintott Poirot, majd hozzátette. Ön, úgy tudom, lent volt Market Basingben az Arandel kisasszony halálát megelőző hétvégén, ugye bár? Húsvétkor voltunk le, majd a következő hétvégén, igen. Nem, én az azután következő hétvégére gondolok, 26-ára. Ön ugyebár vasárnap volt lent.
Ó, Jacob, ott voltál?
Nézett rá elkerekedett szemmel Mrs. Tenios. Dr. Tenios hirtelen feléje fordult.
Igen, hát nem emlékszel, leszaladtam délután, hiszen elmeséltem.
Poirot is, én is az asszonyt néztük. Idegesen igazgatta a kalapját. Ennye, ennye, Bella, csóválta fejét a férje. Úgy látszik, romlik a memóriád.
Ó, persze,
mentegetőzött halvány mosolya Mrs. Tenios.
Igaz, szörnyű a memóriám, és az egésznek már több, mint 2 hónapja.
Úgy tudom, Mr. Ez Arandel és Mr. Charles Arandel is ott volt aznap, mondta Poirot.
Lehetséges,
mondta könnyedén Tenios. Nem találkoztam velük. Ön tehát nem tartózkodott ott hosszabb ideig?
Ó, nem, én legfeljebb 1 fél órát.
Poirot átható tekintetétől egy kicsit ideges lett.
Nos, be is vallhatom, abba reménykedtem, hogy sikerül kölcsönt kapnom az öreg hölgytől, de nem sikerült. Feleségem nagynénye nem igen kedvelt. Kár pedig, mert én őszintén rokon szenvesztem vele. Kitűnő erős egyénységű öreg hölgy volt.
Hajlandó őszintén felelni egy kérdése, dr. Tenios?
Tévednék, vagy valóban gyanakvás villant Tenios szemébe? A hangja mit sem veszített szívélyességéből, amikor válaszolt.
Természetesen, Monsieur Poirot.
Mi a véleménye Charles és Teresa Arandelről?
A doktor láthatólag megkönnyebbült.
Charlesról és Teresáról?
Szeretetteljes mosolyt vetett a feleségére.
Bella, drágám, nem haragszol, ha nyíltan kimondom, hogyan vélekedem a családodról?
Mrs. Tenios halvány mosolyjal rázta meg a fejét.
Az a véleményem, Monsieur Poirot, hogy a velejéig romlottak. Különös módon még Charles kedvelem jobban. Csirkefogó, de kedves csirkefogó. Erkölcsi érzéke nincs, de erről nem tehet. Születési hiba.
És Teresa?
Nem tudom, mondta tétovázva a doktor. Feltűnően szép, de szerintem tökéletesen szívtelen. Irgalmatlan. Hidegvérrel eltenne lábalól bárkit, ha az érdeke úgy kívánna. Talán hallottam összéjő, hogy az édesanyját gyilkossággal vádolták.
De felmentették, mondta Poirot.
Felmentették, bólintott Tenios. Az ember olykor mégis elgondolkodik.
Találkozott azzal a fiatal emberrel, aki eljegyezte Miss Teresa Arandelt?
Donaldsonnal? Igen, egyik este ott vacsorázott. Értelmes fiatal ember. Sokra viheti, ha egy kis szerencséje van. A specializálódáshoz pénz kell.
Mint emberről hogyan vélekedik róla?
Első osztályú vagy, mosolygott Tenios, de a fellépése még hagy kívánnivaló. Túlságosan kimért, pedáns. Igen, furcsák egymás mellett Teresával. Az ellentétek vonzzák egymást, úgy látszik.
A Tenios gyerekek az édesanyjukat noszogatták.
Anya, mikor megyünk ebédelni? Olyan éhes vagyok.
Poirot az órájára pillantott és felkiáltott.
Mille pardons.
Késleltetem önöket, holott már ebédidő van.
Elbúcsúztunk Tanioszéktől, de 1-2 percig még elidőztünk a halba. Poirot telefonált, én a fogadópultnál vártam rá.
Egyszer csak Mrs. Tenios közeledett bentről, és gyorsan körülnézett, mintha keresne valakit. Megpillantott, és sietve hozzám lépett.
A barátja, Monsieur Poirot, elment?
Nem, telefonál. Beszélni óhajt vele? Idegesen bólintott. Poirot ebben a pillanatban kilépett a telefonfülkéből, és hozzánk sietett.
Monsieur Poirot,
kezdte halkan, sietősen Mrs. Tenios.
Szeretnék mondani valamit önnek. Feltétlenül közölnöm kell.
Parancsoljon, madam.
Roppantól fontos,
suttogta az asszony.
Ugyanis?
Elhallgatott. Dr. Tenios a két gyerekkel épp akkor lépett ki az írószobából. A doktor is csatlakozott hozzánk. Néhány búcsúszó Monsieur Poirothoz, Bella? Kérdezte nyájas mosollyal.
Igen.
Mrs. Tenios tétovázott.
Nos, csak ennyit akartam mondani, Monsieur Poirot.
Szólalt meg végül.
Ha Tereza elhatározza magát, mi mindenben támogatjuk. A családnak össze kell tartania.
Vicented belekarolt a férjébe, majd elindultak az étterem felé. Nem ezt akarta mondani, Poirot, mondtam, miközben Tenioszék eltűntek. Mrs. Tenios meggondolta magát. Igen, Monami, bólogatott Poirot, meggondolta magát.
Vajon miért?
Bárcsak tudnám, suttogta a barátom.
Kutya van a kertben. Egy közeli kis vendéglőben ebédeltünk. Kíváncsian foggattam Poirot, mi a véleménye az Arundel család tagjairól.
Ma foa, ugyancsak érdekes társaság. Figyeljetek meg, akárhányszor mondom, Arundel kisasszony közvetlenül a halála előtt levelet írt nekem, mindig kiderül valamit. Miss Lawsontól az ellopott pénzről értesülök. Mrs. Tenios nyomba azt kérdezi, a férjemről? Miért a férjéről? Mit írt volna nekem Arundel kisasszony Dr. Teniosról?
Annak az asszonynak valami nyomja a szívét, véltem.
Igen, tud valamit. De mit? Peabody kisasszony előadja, hogy szerinte Charles Arundel 2 shillingért meggyilkolná tulajdon nagymamáját. Miss Lawson szerint Mrs. Tenios bárkit meggyilkolna, ha a férje ráparancsolna. Dr. Tenios a velejéig romlottnak tartja Charles-t és Terezát, és könnyedén céloz rá, hogy az anyjuk gyilkos volt, majd nem kevésbé könnyen kijelenti, Tereza képes volna hidegvérrel bárkit eltenni lábalól. Mondhatom, jó véleménnyel vannak egymásról mindannyian. Dr. Tenios állítólag azt hiszi, hogy illetéktelen befolyás érvényesült a végrendelet esetében. A felesége kezdetben láthatóan nem osztotta ezt a véleményt. Eszébe sincs megtámadni a végrendeletet. Aztán megváltoztatja a véleményét, mihelyest a férje megjelenik a színen. Itt valami nincs rendjén, Hastings. Érzem.
Mrs. Tenios fél valakitől, mondtam.
Kitől? Tőlem?
Nem, nem magától. Valaki vagy valami mástól. Eleinte olyan nyugodtan, józanul beszélt. Természetesen elkeserítette a végrendelet, de nem akart semmit sem tenni ellene. Úgy viselkedett, ahogy egy jó nevelt, de passzív nő szokott hasonló esetbe viselkedni. És akkor jön a hirtelen változás. Mrs. Tenios egyszeribe a férje véleményéhez csatlakozik. Azután, ahogy kijön utánunk a halba, szinte lopva, no és még valami. A férje látogatása a zöld lombvillában azon az utolsó vasárnapon. Megmernék rá esködni, hogy Mrs. Tenios nem tudott róla, és mégis nyomban kijelentette, miest észrevette, hogy a férje ezt akarja, hogy tudott róla, csak kiment a fejéből. Nem tetszik ez a dolog nekem, Poirot.
Igaza van, Hastings, sokat mondó epizód volt.
Ebből is kitetszik, mennyire fél az az asszony.
És maga mégis rokonszenvesnek találja Tenioszt, igaz?
Kellemes, nyílt, jómodorú, jókedélyű embernek.
Így van,
bólintottam. Vigyázzon, Hastings, nem helyes, ha az ember a személyes reakciói befolyásolják mások megítélésébe. Nem szabad az érzéseinkre hagyatkoznunk, csupán a tényekre.
Igen ám, csak hogy ez esetben vajmi kevés tény van a birtokunkban.
No, no, barátom. Itt van például a gyilkossági kísérlet. Ezt elfogadhatja tényként, ugyebár?
Igen, mondtam lassan. Elfogadom.
Tribia, már pedig gyilkossági kísérlethez gyilkos is kell. Azok közül, akik aznap este ott voltak zöld lombvillába, az egyik gyilkos. Szándékában minden esetre az.
Elfogadom.
Tekintsük tehát kiinduló pontnak. Adva van egy gyilkos. Vizsgálódunk, mondhatnám felkavarjuk az iszapot, és mit kapunk? Udvarias társalgás során csak amúgy felületesen odavetve egy sor mód felett érdekes vádat. Miszlávszon ártatlanul megemlíti, hogy Chász életveszélyesen megfenyegette nadnényét. Dr. Téniosznak a Terezáról tett megjegyzésében talán nincs semmi rossz indulat. Talán csak az orvos tárgyilagos megállapítása. Peabody kisasszony ellenben őszintén meg van győződve, hogy Chász gazember. No de végtére ez csak magán vélemény. És így folytathatnám. Ugye azt szokták mondani, hogy kutya van a kertben.
Ebi, ezt mondom én is.
Csak hogy itt gyilkos van a kertben.
Én arra vagyok kíváncsi, mi a maga véleménye, Poirot.
Egyelőre korai volna véleményről beszélni, Hastings. Egyelőre az indító kérdésén gondolkodom. Miféle indítéka lehet Arundel kisasszony halálának? A legvalószínűbb természetesen az anyagi haszon. Kinek lett volna haszna Arundel kisasszony halálából, ha húsvét után kedden hal meg?
Mindenkinek, Miszlávszon kivételével.
Pontosan.
Ez tehát egy szemét automatikusan felment.
Első pillantásra igen, valóban, tűnődött Poirot. Csak az az érdekes, hogy az a személy, akinek semmi haszna sem lett volna Arundel kisasszony halálából húsvét utáni kedden, mindent megnyert két hét múlva, amikor a halál valóban bekövetkezett. Nézzük csak, pontosan mi is történt a baleset után.
Arundel kisasszony fekvőbeteg volt.
Pontosan, és bőségesen volt ideje gondolkodni.
Azután?
Levelet írt magának.
Igen, írt nekem.
És a levelet nem adták föl.
Nagy kár.
Gondolja, hogy valami lappanga mögött, hogy a levelet nem adták fel?
Bevallom, Hastings, ezt nem tudom.
Az eddigiek ismeretében arra a véleményre hajlok, hogy nem szándékosan történt. Nem vagyok benne bizonyos, de azt hiszem, senki sem sejtette, hogy ilyen fajta levél íródott.
Na de folytassuk. Mi történt azután?
Az ügyvéd látogatása.
Valóban. Arundel kisasszony hívatta az ügyvédet.
És új végrendeletet készített.
Pontosan, új és teljesen váratlan végrendeletet.
És ennek a végrendeletnek az ismeretébe gondosan mérlegelnünk kell a szobalánynak egy kijelentését.
Emlékszik, ugye?
Ellen azt mondta, Miszlávszon nagyon igyekezett, hogy Arundel kisasszony ne tudja meg, hogy a kutya egész éjjel kint maradt. Azután, folytatta Poirot, különféle dolgok történnek. Chász és Tereza lejön a hétvégére, és Arundel kisasszony megmutatja Chásznak az új végrendeletet. Ezt mondja legalábbis Chász.
Terezának azonban nem mutatja meg.
Mert azt gondolja, Chász elmondja a húgának.
De nem mondta meg. Vajon miért nem?
Chász azt állítja, hogy elmondta.
Tereza viszont kereken kijelenti, hogy nem mondta el. Távozásunk után pedig lehülyézi a bátyját.
Na de térjünk vissza az eseményekhez. Dr. Ténios beállít vasárnap. Minden bizonnyal a felesége tudta nélkül.
Chász és Tereza hétfőn távozik.
Arundel kisasszony jó egészségben és hangulatba hagyják ott. Jó étvágyal megvacsorázik, majd a sötét szobába ül a Tripp kisasszonyokkal és Miszlávszonnal. A szeánsz vége felé rosszul lesz. Ágynak esik. 4 nap múlva meghal. Egész vagyonát Miszlávszon örökli.
Hastings kapitány pedig kijelenti, hogy Arundel kisasszony természetes halállal halt meg.
Hercule Poirotnak pedig az a véleménye, és ezt semmiféle bizonyítékkal nem tudja alátámasztani, hogy Arundel kisasszony vacsorájába mérget tettek.
Valami bizonyítékon van, Hastings. Gondoljon csak a Tripp kisasszonyokkal folytatott beszélgetésünkre.
Meg egy kijelentésére, amely feltűnik Miszlávszon kisé összefüggéstelen locsogásában.
Arra gondol, hogy Curry tevet vacsorára? A Curry erős íze észrevétlenni tenni a méreg jelenlétét. Erre gondol? Valóban, a Currynek van bizonyos jelentősége.
Talán, mondta lassan Poirot.
De ha igaz az, amit feltételez Poirot, szemben az orvosi szakvéleménnyel, akkor csak is Miss Lawson ölhette meg, vagy valamelyik cseléd. Vagy netán a Tripp kisasszonyok?
Ostobaság, nem hiszem, mindezek az emberek szemmel láthatólag ártatlanok.
Egyet ne felejtsen el, Hastings. Az ostobaság nem zárja ki a ravasságot. És ne felejtse az első gyilkossági kísérletet. Nem kellett hozzá különösebben nagy ész. Igen, egyszerű kis gyilkosság volt, amelyhez Bob adta az ötletet, meg az a szokása, hogy ott hagyta a labdáját a lépcső tetején. Egy fonalat kifeszíteni a lépcső fölött igazán gyerekjáték.
Igen, de a méreg, amely nyomtalanul felszívódik, az már korán sem olyan egyszerű. Nem is tud akárki szert tenni rá. Az ördögbe is, Poirot, egyszerűen nem tudom elhinni. Az egész puszta feltevés.
Téved, barátom. Ma délelőtti beszélgetéseink után már van valami nyom, amin elindulhatok. Csak egy tart vissza. Félek.
Fél? Mitől?
Hogy felzavarjuk az alvó oroszlánt, mondta komoran Poirot.
Így mondják, nem?
Ne zavarjuk az alvó oroszlánt. A mi gyilkosunk most békésen szundikál a napfénybe. De ha felzavarjuk... Ki tudná jobban, Hastings, mint maga vagy én? Hányszor, de hányszor megesik, hogy a gyilkos, akinek megrendült az önbizalma, akit sarokba szorítanak, megint öl.
Másodszor, de talán harmadszor is.
És most ettől fél?
Ettől, Hastings, bólintott Poirot.
Ettől. Ha gyilkos van a kertben.
Mit pedig van?
Hastings, nagyon is azt hiszem.
Felkeressük Mr. Parvist.
És most? Kérdeztem ebéd után.
Most felkeressük Mr. Parvist Hatchesterben. Ezért telefonáltam a szállodából.
Parvistnek?
Nem, Teresa Arundelnek. Megkértem, adjon ajánlólevelet az ügyvédhez. Meggyőzőbb a fellépésünk, ha a család megbízásából látogatunk el hozzá. Miss Arundel megígérte, hogy küldönccel juttatja el a levelet. Alig henem, ott is van már a lakásomon.
Nem csak a levél várt bennünket, hanem a küldönc is, aki nem volt más, mint Charles Arundel.
Csínos lakása van, Monsieur Poirot, nézett körül a nappali szobában.
Ebben a pillanatban megakadt a szemem az íróasztal egyik fiókján. Nem volt rendesen becsukva, és egy papírlap kandikált ki belőle.
No már most, ha van a világon hihetetlen, hát az, hogy Poirot így csukjon be egy fiókot.
Elgondolkodva néztem Charlesra. Egyedül volt a szobába, amíg meg nem érkeztünk. Unalmába kétségtelenül szimatolt egy kicsit Poirot papírjai között.
Micsoda gaz, fickó?
Ford bennem a méreg. Charles azonban szemmel láthatólag széles jó kedvében volt.
Parancsoljon,
nyújtott egy levelet Poirot felé.
Remélem, több szerencséje lesz az öreg Parvisszel, mint nekünk.
Szerinte a Lawson persona végérvényesen megkaparintotta a dohányt.
Nem gondoltak arra húgával, hogy megpróbálnak a hölgy jó szívére hatni?
Nekem bizony eszembe jutott,
vigyorodott el Charles.
De nem hallgatott a szóra. Pedig oly meggyőzően alakítottam a család fekete bárányát, amit épp jó útra akart érni. De annak a nőnek kőből van a szíve. Képzelje csak, utál engem.
Csak tudnám miért.
Felnevetett. Pedig kevés öreg nő tud ellenállni nekem. Mindegyik meghatódik hányatott életem szomorú történetétől, és hajlandó megvigasztalni.
Aha, bólintott Poirot.
No, és mondja csak, fiatalember, igaz-e, hogy megfenyegette a nadnényét?
Hogy azt mondta, kinyírja.
Charles ledobta magát egy karosszékbe, hosszú lábát kinyújtóztatta, és összevont szemöldök elől komoran nézett Poirotra.
Ezt meg kimondta magának.
Nem érdekes.
Igaz?
Nos, van benne némi igazság, ha nem is hangzott el semmi drámai.
Megpróbáltam megfejni az öreg lányt, ha érti, mire gondolok.
Értem. De nem sikerült.
Emily néni értésemre adta, hogy minden igyekezetem hiába való. Én meg begurultam, és nevén neveztem a gyerekeket. Ide hallgass, Emily néni, mondtam. Ha így folytatod, egy szép napon még kinyírnak. Mire nagy gőgösen megkérdezte, hogy ezt hogy értem. Úgy, ahogy mondom, feleltem. Itt kuncsorognak körülötted a rokonaid lógó nyelvvel, mind szegények, akár a templom egere, és mind reménykedik. És mit csinálsz te? Ülsz a pénzes zsákon, és nem vagy hajlandó egyetlen garastról sem megválni. Így gyilkoltatják meg magukat az emberek. Hallgass csak rám, ha egy napon kinyírnak, csak magadnak köszönheted. És mit szólt ehhez a nagy nénye? Rám nézett a szemüvege fölött. Elég csúnya. Szóval ez a véleményed? Kérdezte eléggé száraz hangon. Ez, mondtam. Csak azt tanácsolhatom, nyisd ki a bukszát. Köszönöm a jó tanácsot, Charles, mondtam, de én tudok vigyázni magamra. Ahogy tetszik, Emily néni, feleltem rá nyájas vigyorral, és azt hiszem, ő sem vette annyira komolyan a dolgot. Ne mondd, hogy nem figyelmeztettelek. Nem fogom elfelejteni, mondta erre ő. Hát, ennyi volt az egész. Maga tehát, mondta Poirot, beérte néhány egypontos bankjeggyel, amelyet egy fiókban talált. Charles rámerett, aztán kitört belőle a nevetés. Le a kalapot! Maga aztán remek kopó! Ezt meg hogy tudta kiszaglászni? Tehát igaz? Igaz, bizony. Csúnyakodja szorítóba voltam. Mindenképpen pénzt kellett szereznem. Az egyik fiókba rábukkantam egy csinos kis bankjegycsomóra, és kiszolgáltam magam. Roppant szerény voltam, nem is gondoltam volna, hogy bárki hiányolni fogja azt a csekéséget. Nem tudtam, hogy az öreg hölgy rájön. Honnan hallott a dologról? Meg a kinyírós csevegésről? Miss Lawson mesélte. Ó, oh, ravasz vinmacska az. Sosem állhatott sem engem, sem Terezát. Gondolja, hogy tartogat még ilyesféle ütőkártyákat? Mit tartogathatna? Hát, nem is tudom, rossz indulatú vén boszorka. És Terezát gyűlöli. Tudta Mr. Arundel, hogy Dr. Tenios lement meglátogatni a nagynényüket közvetlenül a halála előtt? Vasárnap? Micsoda? Azon a vasárnapon, amikor ott voltunk? Úgy van. Nem találkoztak vele? Nem. Délután sétáltunk egyet. Biztosan akkor volt ott. Fura, hogy Emily néni nem említette. Maga kitől tudja? Miss Lawsontól. Ó, már megint Lawson. Valóságos tárház az információknak. Tudja, monsieur Poirot, Tenios rendes fickó. Kedvelem, mindig derűs, kiegyensúlyozott.
Vonzó egyéniség valóban, mondta Poirot.
Én a helyébe már rég eltettem volna lábalul azt a rémes Bellát. Maga szerint az a nő nem tipikus áldozat? Nem volnék meglepve, ha egyszer egy vasúti csomag megőrzőbe találnának rá egy bőrönbe, feldarabolva.
Nem valami szép cselekedeteket tulajdonít a derék doktornak, mondta szigorúan Poirot.
Nem, mondta elgondolkodva Charles, pedig valójában Tenios a lénynek se tudna ártani. Túlságosan jó szívű.
No és mi a helyzet önnel? Tudná gyilkolni, ha megérni?
Charles felkacagott. Hát egy kis zsarulás, monsieur Poirot. Nem fog menni. Megnyugtathatom, nem tettem. Elharapta a szót, aztán folytatta. Strihint, Emily néni levesébe, és ezzel a végszóval távozott.
Rá akart ijeszteni?
Kérdezte. Nem hiszem, hogy sikerült volna.
Nem vallott arra semmi sem, hogy terheli valami a lelki ismeretét.
Nem. Hát ahhoz a furcsa kis szünethez mit szól a Strihint szó előtt? Mintha mást akart volna mondani, de meggondolta. Bizonyára valami jól hangzó méreg nevén törte a fejét.
Lehetséges.
No, de ne késlekedjünk. Irány, Herchester! Mr. Parvis jól megtermett, őszhajú, rózsás arcú férfi volt. Modora udvarias, de tartózkodó. Elolvasta Tereza levelét, aztán kutató pillantást vetett ránk.
Természetesen ismerem a nevét, Monsieur Poirot, mondta udvariasan. Megkérdezhetném, Arundel kisasszony és a bátyja milyen céllal vették igénybe az ön szolgálatait? Mondjuk talán így, Mr. Parvis, a körülmények teljesebb vizsgálata céljából.
A Randall kisasszony és a bátyja ismerik véleményemet az ügyjogi oldalával kapcsolatban. A körülmények tökéletesen egyértelműek. Semmiféle egyéb értelmezésnek helye nincs.
Természetesen, mondta Poirot,
de ön bizonyára hajlandó a fent említett körülményeket összefoglalni, hogy tisztán lássam a helyzetet, nem de?
Szolgálatára, uram, bólintott az ügyvéd. Emily Arundel kisasszony ugyebár április 17-én levélben közölte önnel instrukcióit.
Úgy van, mondta Mr. Parvis. Felkért, hogy szövegezzek meg egy végrendeletet. Kisebb összegeket hagyott két cselédjére, valamint adományokat jótékony célra. Vagyonának fennmaradó részét pedig teljes egészében Wilhelmina Lawson örökli.
Megbocsásson, Mr. Parvis, nem volt ön meglepve?
Beismerem, nagyon meglepődtem.
Arundel kisasszonynak volt előző végrendelete?
Igen, 5 esztendeje készítetett végrendeletet, melynek értelmében vagyonának a kisebb hagyatékok után fennmaradó része egyenlő arányba felosztandó Thomas bátyjának gyermekei, illetve Arabella nővérének leánya között.
Mi történt ezzel a végrendelettel?
Arundel kisasszony kérésére április 21-én magammal vittem Zöldlom villába.
Lekötelezne Mr. Parvis, ha részletesen elmondanám, mi történt a látogatás alkalmával.
Délután 3 órakor érkeztem Zöldlom villába, ügyvéd Boltárom társaságában.
Arundel kisasszony a szalomba fogadott. Milyennek látta?
Úgy látszott, jól érzi magát, annak ellenére, hogy bottal járt. Az utóbbi a nemrég történt baleset következménye volt.
Egészségi állapota kielégítőnek tetszett. Mindamellett izgatottnak, idegesnek látszott.
Miss Lawson vele volt? Amikor megérkeztem, igen, de azonnal magunkra hagyott. Arundel kisasszony ezután megkérdezte, megtettem-e, amire kért, és hogy magammal hoztam-e aláírásra az új végrendeletet. Igenlően válaszoltam, majd egy percnyi tétovázás után folytatta. Elmondhatom, hogy a megengedett határokon belül igyekeztem rávenni kliensemet, változtassa meg a szándékát. Rámutattam, hogy az új végrendelet súlyos méltánytalanságot jelent a családja iránt.
És mi volt a válasz?
Megkérdezte, övéje a pénz, és